Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, vendégünk ma este Fóris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központ igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A beszélgetést csütörtökön este rögzítettük itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük talán azzal, az elmúlt hetekben több aréna műsorban is szóba került az Európai Unió, és nagyon sok kérdésnél elhangzott az, hogy sok a vélekedése szerint általában a problémákért az Európai Unió felelős. A legfrissebb példa talán a tejágazat válsága. Az Európai Parlamentben volt erről egy vita, és a politikusok jelentős része a beszámolók szerint úgy vélekedett, hogy a tejágazat válságáért nem a gazdák felelősek, nem a tejágazat, hanem maga Brüsszel. Értelmező talán ezt a szót, mit jelent ön szerint, hogyan értelmezhető az, hogy az Európai Unió, mi az Európai Unió?
Hát semmiképpen se az, amit sokan gondolnak róla. Ha szűken veszük, akkor az Európai Unió legalábbis kiindulásában egy gazdasági, kereskedelmi, piaci projekt, egy közös vállalkozás arra, hogy egymás között a gazdasági, kereskedelmi folyamatokat olajozottabbá tegyék. Mindez pedig egy olyan módszertannal, olyan eszközrendszerrel építették fel, olyan szabályokkal, olyan intézményekkel, amelyek tetejébe egymástól függővé teszik az országokat, mert ebbe viszont egyfajta békegaranciát láttak most az egészen másik szállat a történetnek, de mint módszertan a maga részéről ez szinte rátelepül, becsomagolja és viszi előre ezt az egészet. Annyiban érdekes talán erre emlékeztetni, hogy a jelenlegi mai válságok kapcsán rengeteg dolgot számon kérnek az Európai Uniótól, ami nem. Általában azt szoktam mondani, hogy ahol ma felrólják azt, hogy az Európai Unió gyenge, vagy erőtlen, vagy nem hatékony, ott tulajdonképpen nincs. A menekült válság...
Nem tudod, nincs dolga az Európai Uniónak?
Nem létezik Európai Uniós közös rendszer, közös megoldás, közös intézmény. A menekült válság tipikus példája ennek. Az Európai Unió nem menekültügyi unió. Az Európai Unióban vannak tagországok, amelyeket a menekült válság kisebb vagy nagyobb találati arányjal elért. Ennek a hatásnak ki vannak téve. Erre próbálnak ők reagálni. De maga az Európai Unió nem arra szerveződött, hogy menekültek kell bajlódjon, hanem arra szerveződött, hogy agrárkvótákat osszon el, hogy kereskedelmi külső vámszabályokat alkosson meg, külső kereskedelmi szerződéseket kössön. Most az más kérdés, hogy a közös piacból fokozatosan felépültek újabb vívmányok, hogy a gazdasági integráció eljutott odáig, hogy a végén észszerűnek, egyesek szemébe szükségszerűnek tűnt már a közös pénz is, hogy a személyek szabad mozgása, a közös határellenőrzés, egyáltalán a személyek szabad mozgása felvetette a megkönnyített határátlépést, tehát az ellenőrzésmentes szabad mozgás, tehát a schengeni rendszereket, ezek felépítmények. De az alap az önmagában az integrált egységes piac, és az, hogy az országok együttműködnek a digitális piac felépítésébe, az még nem vindikál elvárás, hogy kinek hány menekültet kellene elfogadni. Erre meg kellene tudni egyezni, de nem tudnak megegyezni. És innentől kezdve a történet visszalép egyel, és ez tagállami probléma, egész pontosan nemzetállami probléma, európai ország probléma.
De bocsássa meg, hogyha az Európai Unió nem erre jött létre, hogyan is fogalmazott is valóban, ugye nem erre szerveződött, akkor vajon a bizottság például miért fogalmaz meg egy kvóta javaslatot?
A bizottság az általában, induljunk onnan, hogy az Európai Bizottság szerepe reagálni arra, ami történik a tagországok körül. Ezt részint megteheti önmozgó alapon, mert erre van felhatalmazása, részint pedig felkérik a szereplők. Konkrétan például a menekült ügy esetében, ha visszaemlékszünk rá, a bizottság akkor vált nagyon aktív szereplővé, amikor elsüllyedt az a sok hajó a földközi tengeren tavaly év elején, több mint 1000 ember meghalt egy hónapon belül, és akkor rendkívül üglésre ültek a tagországok miniszterei, és úgy érezték, hogy itt valamit lépni kell, még akkor a földközi tengeri menekült válságról beszéltünk, még a szíriai vonal nem indult be.
Ami sokkal régebbi egyébként, hiszen ugye a földközi tengeri menekült hullámmal az olasz partokat elérő menekültekkel
hát
nagyon
óta
régen foglalkozik már gyakorlatilag az
igen,
Európai
igen,
Unió.
De hát az akkor egy minőségileg nagyobb tömegű megjelenés. Igen, tehát hogy teszik, akkor az embercsempészek üzleti modellje addigra már nagyon radikálisan megerősödött. És először a tagországok képviselői, miniszterei, majd egy héttel később az állam és kormányfői ültek össze, és fogalmaztak meg bizonyos prioritásokat, hogy mikre kellene figyelni, és ilyenkor az a klasszikus módszer, hogy mivel a 28 kormányfő nem egy állandóan együtt élő testület, hanem csak egyeztet, de ugyanez igaz a nagykövetekre is, ezért valakinek dolgozni is kell helyettük, és ilyenkor kérik fel a bizottságot, hogy készítsen elő valami papírt, tegyen javaslatot, álljon elő kidolgozott projektekkel, megoldási variációkkal. A bizottság, amikor a kvóta javaslatot előterjesztette, erre ma már senki nem emlékszik, azt egy sok pontból álló rendezési javaslatnak egyik elemeként tette csak meg. Más kérdés, hogy mivel ez volt a legvitatottabb és több ország számára nem elfogadható, ekkor is szűkült le hirtelen minden vita. De a bizottság itt igazából nem csinált mást, mint a leosztás szerinti játékszabályokat követve elvégezte a házi feladatát.
De ez a bizottságnak a javaslata volt, vagy lehet azt tudni, hogy kinek vagy kiknek lehetett a kezdeményezése, hogy legyen egy ilyen kvótaterv például?
Hát nyilvánvalóan kvótát szerettek volna, ne nevezzük kvótának először. Nevezzük annak, hogy rendszert, mechanizmus szerettek volna azok a tagországok, mert ugye nincsenek azonos helyzetű tagországok, ezt tekintsük egy zárójelnek. Vannak tagországok, amelyekhez először érkeznek. Vannak tagországok, ahova végül menni akarnak. Vannak tagországok, akiken csak átmennek.
És vannak, akiket egyáltalán,
nem érint. Tehát különböző helyzetű országok vannak. Érthető módon a különböző országok különböző módon reagáltak erre. Legelőször azok sikítottak, akiknél megjelennek. Aztán pedig elkezdtek azok, akik kezdték érezni, hogy hozzájuk mennek. Értelemszerűen mindkettő abban vált érdekelté, és ezt kezdte rendkívül módon sürgetni, de teszem hozzá, hogy ezt már Málta megtette például, meg Olaszország is 2011-ben az arab tavasz idején, amikor először náluk kezdtek gyűlni a szigeteken a menekültek, hogy nem tudok többet befogadni, vegyetek át. Az átvétel, az onnan arrább vétel, az egy nagyon... az érintettek szempontjából érthető, és egyébként pedig régi ötlet, amit valamilyen formában most mechanizálni próbált a bizottság, amikor megpróbált kialakítani egy fairnek tűnő rendszert, hogy akkor mi alapján valami kulcs kell hozzá, még meg is állapítottak meg egy kritériumokat, hogy mi alapján dőljön el az, hogy akkor hogy osszuk szét.
Hagy kérdezem egy picit másként, ugye azt mondta, hogy az Európai Unió gyakorlatilag nem ezekre a válságokra alakult, például ugye nem menekültügyi unió, hanem ugye a gazdasági közösség tulajdonképpen. De hogyha a tagországok részéről megfogalmazódik egy igény, mint ahogy például itt is történt, hogy legyen valamiféle közös megoldás, vagy jó lenne egy közös megoldás, akkor az Európai Uniónak az intézményrendszer, a működési rendje egyébként ki van arra találva, hogy egy ilyen közös házi feladatot hogyan oldjon meg?
Más itt a probléma. Az integrációnak különböző fokozatai vannak, van, ahol nagyon előre haladt, mert hiszen elindultak közös kereskedéssel, vámunióval, és ebből szinte lépésről lépésre kimutathatóan mindig egyel több lett. Vámunióból egyszer csak összenyitották a piacokat, a piacokkal egy idő után összenyitották a határellenőrzés eltüntetését először árukra, aztán már személyekre. Mindig logikusnak tűnt, mert mindig úgy tűnt, hogy valóban nőtt a cserekereskedelem és a gazdasági növekedés azzal, hogy az eddigieket meglépték, de az még mindig akadály, hogy még kamionokat mindig megállítják, hogy kinyitassák a határőrök és vámőrök és átvizsgálják, azt is el kéne tüntetni. Annak is meg kellett teremteni a feltételeket, azon a szabályokat, stb. Megtörtént. Tehát így lépegetett fokozatosan föl, és ahol így előre haladt már nagyon az integráció, a legklasszikusabb, ugye mégiscsak a közös pénz azoknál, akik ezt bevállalták, meg képesek is voltak rá, azoknál értelemszerűen a közös játékszabályokat is mindig ehhez kellett igazítani. De itt lép be az a problematika, hogy ilyenkor a résztvevő országok együttműködő országok laza szövevényéből fokozatosan elkezdik úgy egymáshoz kötni magukat, úgy közös intézkedésekhez, a pénz esetében már közös projekthez kötni a saját maguk működését és jólétét is, ami már szinte közös államot feltételezne. Ugyanakkor ez nem közös állam, nem is akar közös állam lenni, és az érthető nyelvi, kulturális és történelmi okok miatt belátható időn belül nem is lesz belőle Egyesült Államok. Tehát kellett valamilyen kerülő megoldás. Ez egy nem állam, ami államszerűen működik. Nem állam, de viszont van például a 19 országnak egy közös pénze, de nincs közös költségvetése, nincs közös kincstára, nincs közös, eddig nem volt közös mentőalapja, nincs közös kormánya, nincs közös kormányzása. Ugyanígy a Schengennél is, ez viszont már szinte minden országra igaz, csak az angol szászokra nem, van közös külső határ, de nincs közös belügyminisztérium, nincs közös határőrség. Tehát, na most ezek a innovációk, fogalmazunk így, szükségesek és hasznosak voltak, mert egyszerűen a maguk hátterében az előzményeikből logikusan következtek, és amíg maguk között voltak, addig tudott is működni. A problémát ilyenkor mindig az jelenti, hogy erre rászabadul valami külső válság kihívás, aminál kiderül az, és ez kiderült a gazdaság pénzügyi helyzetben is, meg most a határellenőrzésnél is, hogy nem teljesen azonos felkészültség és azonos alapon álló országok viselkednek, játszanak úgy, mintha közös állam lennének, és hirtelen a különböző érdekek elkezdik szétfeszíteni az addig önként vállalt egy államszerű együttműködést közöttük. Mert hiszen hogy lehet helyettesíteni a közös államot, közös kormányt? Közös szabályokkal. Közös szabályokkal és annak feltételezésével, optimális esetben elvárásával, hogy elsősorban körülbelül azonos helyzetű felkészültségű országok csinálnak például közös pénzt, akkor kevésbé fog szétesni az egész gazdasági pénzügyi szempontból. Ha erre rászabadul egy válság, vagy ha kiderül, hogy mégsem azonos felkészültségű és helyzetű országok próbálnak azonos módon viselkedni, akkor az egy robbanásszerű helyzetet állít elő, és ilyen szempontból beszélgetésben kibonthatjuk, meggyőződésem, hogy az egyik nagy válság sem az EU válsága, mert se a migrációs válságról, se a pénzügyi válságról kiinduló helyzetében. De még bizonyos fokig sok tekintetben az ukrán válságról is nem az EU tehetett, nem ő csinálta, még legtöbb részvény az ukrán válságban volt. De kétségtelen, hogy amikor már interakcióba került vele, akkor viszont valahol a visszahatásaival rontott a helyzeten. És pontosan azért volt ez a helyzet rontás, mert igazából csak a Vámunióra lett kitalálva, ami egészen el tud jutni a közös pénzig, de mint mondtam, nincs mögötte közös állam. Tehát ennyiből ezen a fokon már EU probléma is, de nem az egész az EU felelőssége, és nem ő tehet róla.
Itt említette a közös szabályokat, és egy picit persze bontsuk ki ezt a kérdést, hogy milyen forgatókönyvek és milyen hatások lehetnek, de egy picit maradjunk még itt a közös szabályoknál. Valóban közösek-e és legalább a szabályok egyformák? Ezt azért kérdezem, mert például tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Aréna vendége, és egyebek mellett energiabiztonsági kérdéseket is szóba hozott, amikor az Európai Unió fontos ügyeiről kérdeztem őt, és azt mondta, hogy például itt vannak a gázvezetékügyek. A déli áramlatot Brüsszel, mondjuk akkor Brüsszelként mi is ebben a beszélgetésben, de azért vétózta meg és akadályozta meg, mert hogy azt mondta, hogy nem lehet Ukrajnát megkerülni, az Európa ellátás biztonsági kérdése. Az északi áramlatot egyenlőre úgy tűnik, hogy nem szándékozik megtámadni, miközben a közép-kelet-európai országok ugyanezt mondják, hogy Ukrajna megkerülése az északi áramlat kettővel az közép-kelet-európa ellátás biztonsága szempontjából veszélyes. Szóval akkor egyformák a szabályok.
A szabályok mindenképpen egyformák, a szabályok értelmezése az lehet persze rugalmas. Tehát ez nem új dolog, és nem Európai Unió specialitás, ez a világon mindenhol megvan. Teszem hozzá, hogy még ilyen esetben is úszhatnak be olyan további szempontok, amik nem feltétlenül evidensek első ránézésre. Mondok egy példát. Ha valaki nem tartja be az Európai Uniós alapvető szabályokat, eltér az alapszerződéstől, vagy a közösen elfogadott játékszabályoktól, akkor az ellen kötelezettségszegési eljárás indul. A Schengen határok megvédése az egy alapvető játékszabály és alapszerződésben is kötött előírás. Görögország ezt évek óta megszegte, és mégsem indult ellen kötelezettségszegési eljárás. Erre simán rá lehet fogni az, hogy itt kettős mérce, meg politikai megfontolás, meg egy valóban politikai megfontolás. Olyan szempont, hogy amikor manifesztálódott az, hogy kilukadt a határ Görögországon keresztül, jól lehet, akkor még nem állt elő a mai helyzet, ezt már tudni lehetett 4-5 évvel ezelőtt is, akkor volt Görögország benne abban a helyzetben, hogy éppen már a 300 milliárdos külső pénzügyi köldögzsinóron lógott, és szinte nem volt saját államháztartása. Ilyen helyzetben hozzátéve az, hogy még nem látszott, hogy ez a Lukas határot előidézhet akkora bajt, mint amit aztán előidézett, amikor a szíriai háború nyomán elindult ez a sok ember, akkor még nem tartott itt a külső fenyegetés. Tehát ilyen helyzetben a nagyon meglazult görög határellenőrzést szankcionálni nem tűnt racionálisnak, kivitelezhetőnek, politikailag elfogadhatónak, amikor egy országot már egyébként is keresztre feszítettek a saját gazdasági pénzügyi költségvetése és egyéb helyzete miatt. Emlékszem rá, amikor kim volt a magyar miniszterelnök, még tavaly szeptemberben is úgy fogalmazott, hogy tudjuk, hogy a fő probléma Görögország, tehát van annak gondja épp elég. Tehát ez a fajta szemlélet sokáig élt, ehelyett inkább a reflex az volt, hogy ezt most nem kérjük számon a görögökön, tudjuk, készült róla jelentés, de egyelőre a problémát úgy kezeljük, hogy inkább nem veszük fel Bulgáriát és Romániát, amiknek egyébként is volt erre oka, mert azért ők sem álltak sokáig készen, most már Schengen szempontból készen állnának, de inkább egyszerűbb volt őket nem felvenni, és akkor szárazföldön keresztül nincs közvetlen érintkezés a rosszul védekező görögökkel szembe. Még egyszer mondom, ez addig volt csak tartható, amíg a szíriak meg nem jelentek. A szíriakkal lelepleződött ez a dolog, és utána most már azon is lépni kellett. Hosszú volt a történet, a lényeg tehát az, hogy volt közös szabály, de időnként lehetnek olyan politikai megfontolások, amik valahol érthetővé tesznek más szempontok érvényesítését. Az északi államoknál persze nyilván másról is van szó. Az északi államokhoz kötődhetnek olyan gazdasági érdekek, amik vagy megjelennek politikai lobby szinten a német kormány politikáján át, vagy nem jelennek meg, vélhetően meg is jelennek. Amik szintén a nagyságrendjében már megfontolást tárgyává tehetik, hogy azt rugalmasabban kezeljék-e vagy sem. Joggal vitatják a kelet-közép-európai és déli országok, hogy ha a déli áramlatot megfúrták, akkor ott fönt miért kell engedni ezt a másikat. Ez politikai szintű vita, ahol ha úgy tetszik, akkor, és itt derül ki megint az, hogy a bizottság nem önálló játékos, hiszen nem Európai Unió kormánya, hanem valahol a tagországok többségi politikai akarata szerinti mandátum végrehajtója, hogy pillanatnyilag az őt körülvevő politikai aura ilyen jellegű mandátumot sugal számára, amikor ezt az ügyet kezeli.
Ha már itt a kötelezettség szegési eljárásokat említett, akkor egy nagyon pici kitérőt tegyünk, ugye általában hosszú távú kérdésekről beszéltünk eddig a műsor eddigi részében, de most beszélünk néhány nagyon napi ügyről, mert ugye folyamatosan felmerül Magyarország és az Európai Unió viszonyáról, ugye ezt próbáltuk tisztázni az elején, hogy talán túl sok kötelezettség és a nyárás indult Magyarországgal szemben, a legutóbbi például a roma gyerekek iskolai szegregációja miatt indult a napokban. Az kötelezettségszegési eljárásoknak a szabályozása mennyire exakt? Tehát mennyire lehet ezt világosan látni? A Görögországnál, ahogy említette, hogy lehetnek politikai megfontolások, tehát lehetnek?
Azért az egy politikai kérdés volt. Alaphelyzetben a kötelezettségszegési eljárások elsősorban az egységes piac működtetése szempontjából felmerülő közös játékszabályok egyforma betartását próbálják követni. Más kérdés, hogy ma már ez a belső szabályrendszer rendkívül sok minden egyébben is kiegészült, a fürdővizek minőségétől kezdve, például a szegregáció kérdéséig is, ezek már felépítmény jellegű problémák, de ezeknél azért a mechanizmus viszonylag egyszerű és szerintem átlátható. Ha úgy teszik, akkor van egy sablon a bizottság, mint hatóság, mint a szerződés betartásáért felelős intézmény kezében. Ez a sablon, ez egyszerűen egy leírt szabály. Minden ügynek megvan a maga szerződésben foglalt végrehajtási utasítása, és ezt összeveti azzal, hogy a tagországokban ezt végrehajtják, nem hajtják végre, eltérnek tőle, netán úgy hajtják végre, hogy ráraknak más szabályokat sértő rendszereket, végrehajtják a megújuló energiát támogató rendszereket, de közben állami támogatást is tesznek rá, ami viszont már versenyt sért. Tehát egyszerűen ez, ha úgy teszik, mechanikus házi feladata a bizottságnak, hogy ahol úgy érzi, hogy közös játékszabályoktól teszem hozzá közösen elfogadott, érintett országok részéről is elfogadott, vagy legalábbis tudomásul vett, mert lehet, hogy többségi szavazással fogadták el játékszabályokat, valamelyik ország nem hajt végre, akkor egy ponton túl a bizottságnak kötelessége erre felhívni a figyelmet, és interakcióba kerül ez az országgal, megkérdezi, miért nem hajtja végre, magyarázatot kér, majd pedig felszólítja, hogy módosítson ezen. Ha Magyarország esetében létezik olyan jogszabály, ami valamilyen formában tágabban értelmezhető platformot ad helyi szinten arra, hogy a roma gyerekeket másképp kezeljék, mint a többi gyereket, akkor ez valamilyen fokig egy már létező, közösen elfogadott, lehet, hogy csak az alapvető jogok chartájában rögzített módon, de közösen elfogadott ügymenedzsmenttel, játékszabállyal ellentétes vagy attól eltérő, és ilyenkor a bizottságnak akármelyik országról van szó, kötelessége rákérdezni, hogy ez miért van, és utána pedig meg kell tenni a korrekciókat, hogyha kimutatható, hogy tényleg valamilyen közös krédót sért ez.
Hogy kérdezem egy picit másként, mennyire kell, vagy mennyire lehet azt komolyan venni, amikor mondjuk egy ilyen eljárás indul? Úgy értem a komolyan vételét, hogy mennyire jelent ez egy ilyen komoly intéz. Sokat lehetett azt hallani, hogy nagyon sok más országnak is rengeteg eljárása van. Amikor például majd a következő hetekben mondjuk a magyar földügyi szabályozás miatt egy második fázisba lép ez a vita ugye Brüsszellel, akkor például mire kell erre következtetni az egyszerű újságolvasónak, a hírolvasóknak, hírhasználóknak?
Ugyanerre, amit mondtam. Itt valahol eltérnek a szabályok attól, amit egyszer már közösen valahol, valamilyen szinten, valamilyen ügyben elfogadtak, elfogadtunk mi magunk is. Lehetnek magyarázatok arra, hogy miért élünk el ettől a szabálytól, de attól még az eltérés fennáll. Ilyenkor tulajdonképpen a vita a körül folyik, például a földtörvénynél is, hogy tudom-e észszerű indokokkal védeni, hogy mi mindenért nehezítem meg a földvásárlás nem magyaroknak. Teszem hozzá, hogy a földtörvény esetében ez nem is olyan nehéz, mert nagyon sok országban léteznek intézkedések a földtörvény vásárlás korlátozására. Tovább megyek. Az, hogy a földtörvény vélhetően nincs összhangban a adott formájában az Európai Uniós Alapszerződésben rögzített bizottság által követett kritériumokkal, azt megszületése óta tudni lehet. Csak hogy ugyanilyen intézkedések egyes elemeikben ezt ismétlő, vagy arra hasonlító törvények más országban is vannak, valami 6-7 ország esetében folytatott a bizottság párhuzamosan vizsgálatot. Elfben mindenki azt várta, hogy már sokkal, amennyiben a magyar fél, meg a többi ország is nem módosít a kifogásolt pontokon a maga törvényén, akkor egyszerűen el kell indulni annak a mechanizmusnak, hogy a bizottság magyarázatot kér, aztán pedig módosítást kér, aztán a nem módosításért újabb magyarázatot kér, és a végén pedig bíróság elé kell kerülni. Nagyon sok szakember már 2 éve azt mondta, hogy ez az ügy előbb-utóbb bíróság elé fog kerülni, mert bizonyos magyar megfontolások szerint egyes pontokon a magyar mai vezetés nem akar engedni benne, ugyanakkor ez viszont bizonyos helyeken már egyes, legalábbis bizottsági vélekedések szerint aránytalanul túl nagy védelmet jelentenek a magyarok számára az összes többi tőke szabad mozgása értelmében mégiscsak földhöz hozzájutást érdemlő Európai Uniós cégekhez és állampolgárok számára. Eljut mindig egy ilyen vita abba a szakaszba, ezt is tudja mindenki, aki ebbe beszáll, és ennyiből tényleg, ennyiből igenis komolyan kell venni, hogy mindaddig, ameddig ő mondja a magáét, én mondom a magamét, és nem tudunk megegyezni, akkor ezzel borítékoljuk, hogy az Európai Bíróság elé fog kerülni a dolog. Az Európai Bíróság nagyon alaposan szokta ezeket a dolgokat megvizsgálni. Egy-két évig is dolgoznak rajta, egy-egy perirat tud lenni, akár több száz oldal is. Minden vonatkozását figyelembe veszik. Nem is szokás megkérdőjelezni bírósági döntéseket, én nem is nagyon tudok rá példát. És ha valaki azt se hajtja végre, akkor ott már belép majd annak idején, de itt most évekkel későbbről beszélünk, akár a pénzügyi büntetés lehetősége is, mert itt akkor alapszerződés szegésről van szó. De közben rengeteg fokozat van, lehet két oldalon megegyezéseket csinálni, lehet közben is folyamatosan tárgyalni, míg a bírák dolgoznak a periraton, addig közben a Magyar Kormány és a Bizottság továbbra is egyeztethet, mint a többi érintett ország is egyeztet. Ezek komoly dolgok. Másfelől viszont, mint mondtam, abban a pillanatban, amikor valaki úgy dönt, hogy a közös játékszabálytól eltérő módon próbál valamit kezelni, egészen biztosan bekalkulálja azt is, hogy előbb-utóbb lesz majd egy intés a közös szabályok őrzőjétől, hogy ez eltér, és akkor késznek kellene arra, hogy válaszoljak, vagy megvédjem ezt. Ez benne van a pakliban.
Forris György, a Bruxinfo Európai Elemző Központ igazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.